Ebben az előadásban néhány egyszerű példát oldunk meg, kitűzzük a feladatokat, a feladatoknak a megoldási menetét már előre elkészítettem, és csak az egyes részleteken fogunk végighaladni. Az első feladat. Számítsuk ki a Q egyelő 0,5 nanokulomb per méter vonaltöltés tengelyétől RA egyelő 4 méter és RB egyelő 10 méter távolságra lévő két pont között a feszültséget. A vonaltöltés levegőben helyezkedik el. Itt van tehát a vonaltöltés, tőle RA távolságra felveszünk egy A pontot, RB távolságra egy B pontot. Kérdés a két pont között a feszültség. Vonaltöltésnél az elektromos térerősség képletét ismerjük, hogy az Q per 2R pi szer epsilon nulla. Az elektromos térerősség képletére azért van szükség, mert a feszültséget ennek integrálásával fogjuk megkapni, tehát az UAB az integrál RA-tól RB-ig az elektromos térerősségnek a kifejezése dr szerint integrálva. Itt a Q per 2pi epsilon konstans kiemelhető az integrál elé, és az 1 per r primitív függvényét kifejtve, ami elem r, meg tudjuk oldani a feladatot, és a végeredmény 8,235 volt. A feszültség tehát így ez az érték, amit UAB-vel jelölhetünk. Második feladat. Két egymással párhuzamos vezetőre U egyenlő 200 volt feszültséget kapcsolnak. Hogy lehet látni, tehát van két egyenes vezető, a kettő között a potenciál különbség 200 volt. Határozzuk meg a vezetők 1 méter hosszúságú darabján a töltést, tehát a plusz Q-t és a mínusz Q-t kell gyakorlatilag meghatározni. Ha a vezetők levegőben helyezkedik el, sugaruk 2 mm, távolságuk 5 cm. Tehát a feladat kiírása szerint van egy plusz Q vonaltöltéssel ellátott hosszú egyenes vezető, vele párhuzamosan egy mínusz Q vonaltöltéssel ellátott hosszú egyenes vezető, ezek egymással párhuzamosak, tehát, és a lap síkjára merőlegesen nagyon hosszúak, távolságuk kis d, sugaruk R0, és a feszültség az U ismert érték. Ha nem ismerős, vissza kell lapozzunk a párhuzamos vezetők között kialakuló feszültségre, ami U egyenlő Q per 2 pi epsilon ln d négyzet per L egyszer R2, ebben az esetben az R1 és az R2 az R0, ha ezt behelyettesítjük, ezt az összefüggést fogjuk megkapni. Ugye d négyzet per R0 négyzetet kapunk, és a négyzet kiemelhető, ami kiejti ezt a kettest itt a nevezőben, úgy kapjuk meg ezt az összefüggést. Átrendezve pi-vel és epsilon nullával szorzunk az u fele, és az ln d per r nullával osztunk, és a behelyettesítünk 1,728 ezred nanokulomb per méter kapunk eredményül. Itt tehát a vonaltöltések által alkotott párhuzamos vezetékek példára kell hivatkozzunk. A harmadik példa. Egy levegőben elhelyezett R0 egyelő 10 cm sugarú, igen hosszú töltött fémhenger tengelyétől R egyelő 20 cm távolságra az 1 méter sugarú hengerre vonatkoztatott potenciál phi egyelő 578 kV. Számítsuk ki a henger töltését. Van tehát egy henger, amely 10 cm sugarú és igen hosszú. Ez azt árulja el, hogy itt vonaltöltésről van szó. Árulkodó még az 1 méter sugarú hengerre vonatkoztatott potenciál, ez szintén a vonaltöltésre vonatkozik, és ahogy említettem, vonaltöltés potenciálja phi egyenlő Q per 2 pi epsilon 0 ln 1 per r, ezt átrendezve kapjuk, hogy a vonaltöltés 20 mikrokulomb per méter értékű. A következő példa, mekkora a Föld kapacitása, ha sugara nagy R egyenlő 6000 km. A Földet, tehát a Föld golyót ilyenkor gömbként kell elképzelni, gömbnek lehet első körben közelíteni, és gyakorlatilag az eredmény tetszőleges sugarú gömbre igaz lesz. Tehát a gömb elektromos terét kell elképzelni, annak potenciáját, és ebből kiszámítható feszültségét egy végtelen távoli pontra. A részletek nélkül Gauss törvény, potenciál, feszültség, és a feszültség az Cooper 4pi epsilon 0 nagy R, és a kapacitás kifejezése Cooper U-ból kapjuk, hogy 4pi epsilon 0 szorozó R, behelyettesítve 667,6 mikrofaradot kapunk a Föld kapacitásának. Tetszőleges gömb kapacitását ugyanígy kell tehát meghatározni, egy végtelen távoli pontot alapul véve felírva a feszültséget. A következő ötödik feladat. Határozzuk meg az alábbi vonaltöltések között a potenciál különbséget. Van két vonaltöltés, kis Q egyenlő 2 nanokulomb per méter, ez mínusz Q, nyilván mínusz 2 nanokulomb per méter a mértékegysége, R0 5 mm, a távolság 4 tized méter, a feszültség kifejezésével helyettesítve 315 voltot kapunk eredményül. Látható, hogy ezek a példák az egyes képleteknek a gyakorlására szolgálnak, tehát ezeket nem kell tudni fejből, célszerű azonban a levezetést memorizálni és azt megérteni, ugyanis abból könnyen megkapjuk ezeket az összefüggéseket. Hatos példa. Henger kondenzátor belső és külső elektródájának sugara 1 cm és 3 cm, a dielektrikum relatív permittivitása 3, a belső vezetőn fellépő elektromos térőség 50 kV per cm. Mekkora vonaltöltéssel modellezhető ez a kondenzátor? A vonaltöltésre felírható Gauss tétel alapján kis Q egyenlő epsilon szor E, ugye ez a D, és 2 RP. Az L mindkét oldalon kiesik ebben az esetben, és az R az egyenlő R1-jel, hiszen a belső vezetőn ismerjük az elektromos teret, 8,35 mikrokulomb per méter kapunk eredményül. A következő feladat az tükrözésről szól. Végtelen kiterjedésének tekinthető fémsík felett H egyenlő 20 cm magasságban kis sugarú vezető gömb helyezkedik el, töltése 3 nanokulomb. Határozza meg a töltésre ható erőt. Tehát itt helyezkedik el egy végtelen kiterjedésű fémlap, H magasságra egy plusz Q töltés. A tükrözés értelmében a feladatot úgy kell megoldani, hogy ki kell húzni ezt a fémsíkot, és a fémsíktól lefelé H egyenlő 20 cm távolságban fel kell venni egy másik töltést, amely mínusz Q töltésű. Tehát itt fent volt egy plusz Q, akkor alul egy mínusz Q, és a közöttük lévő távolság 2H. Coulomb törvény értelmében a két töltésre ható erőt nagyon egyszerű meghatározni. Ezek vonzani fogják egymást, tehát vonzóerő lép fel a pozitív és a negatív töltés között, és gyakorlatilag kvalitatíve ezt kell elképzeljük, hogy a pozitív töltés hatására a fémlapban nagyon sok negatív töltés, aminek az össztöltése pontosan ugyanakkor, mint a Q töltés, itt ide fog csoportosulni, és az erővonalkép így alakul ki. Azt még itt is megjegyezzük, hogy ezek az erővonalak merőlegesek a fémlapra, és két ilyen pozitív és negatív töltésnek az erőtere pontosan ugyanilyen, mint ez itt felrajzolt végtelen kiterjedésű lap, illetve egy töltés tere. A következő feladat, síkkondenzátor fegyverzetei D egyenlő 1 cm-re vannak egymástól, a relatív permittivitás 20. A tárolt elektromos energia sűrűsége 1 millijoule per köbméter, mekkora a kapocs feszültség? Ez a feladat a képlet gyakorlását célozza meg, ugyanis, ahogy ide írtam, az energiákról, az elektromos energiáról egy későbbi előadásban szólunk részletesen. Érdemes már most megjegyezni, hogy a kis vevével jelölt energiasűrűség az 1/2 epsilon szor E négyzet. Sík kondenzátornál az egyenlő U per D, tehát a vevé, a kis vevé, az 1 2 epsilonszor U négyzet per D négyzet, ahonnan a feszültség átcsoportosítással, átrendezéssel számítható 33,61 század volt. Ezt a képletet érdemes megjegyezni, és azt is érdemes már most megjegyezni, hogy a sűrűséget kicsi W-vel jelöljük, az energiát majd nagy W-vel fogjuk jelölni, ami ennek lesz térfogati integrálja. Tehát itt hangsúlyozom, hogy ez kis W az energiasűrűség. Következő feladat. Mekkora töltés lehet felvinni egy R0 egyenlő 1 méter sugarú gömbre, ha a levegőben a kritikus térerősség 30 kV per cm, és ennek harmadát engedélyezzük. A kritikus térerősség 30 kV per cm, ami azt jelenti, hogy ha a levegőben a térerősség értéke 30 kV per cm vagy annál nagyobb, akkor ott átütés fog keletkezni, tehát 1 cm-nél 30 kV-os potenciál különbség lép fel. A feladat azt mondja, hogy ennek harmadát engedélyezzük, tehát biztonsági okokból 10 kV per cm-rel kell számolni. Gömb esetében, ha elindulunk a Gauss-tételből, azt kapjuk, hogy a gömb töltése az 4 pi epsilon 0 E szer R négyzet, és itt az E-ben nem 30-at, hanem 10-et helyettesítve a gömbre 111 mikrokulombot lehet maximálisan felvinni. Következő feladat. Egy koaxiális kábel adatai, belső sugara R1 3 mm, külső sugara R2 12 mm, és a kitöltő közeg permittivitása, a dielektrikum permittivitása epsilon R egyenlő 4. Mekkora feszültség kapcsolható rá maximum, ha a kritikus térerősség 280 kV per cm és négyszeres biztonságra törekszünk. A vonaltöltése felírható Gauss törvényből kell kiindulni, ez már egy nagyon jól ismert összefüggés lesz. Ez a töltés és az elektromos térerősség között ad egy kapcsolatot. A feszültséget, hogyha kiszámoljuk, innen számítva az elektromos teret, tehát ezt átrendezve, ezt az összefüggést fogjuk megkapni. Ami a feszültség és a töltés között ad egy összefüggést. Nekünk a feladat kiírásban töltés nem szerepel, szerepel viszont a térerősség, és kérdés a feszültség, a maximális feszültség. Célszerű lehet tehát ezt a Q-t kiejteni. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy ezt a kifejezést ide visszahelyettesítve megkapunk egy feszültség, illetve elektromos térerősség közötti kapcsolatot. Tehát ezt a kettő egyenletet rendezve, ezt a feszültség-térerősség kapcsolatot fogjuk megkapni. A maximális térerősség az a belső fegyverzet felületén jelentkezik, ezért ide R1-et kell írni, ez nagyon lényeges. Az elektromos térerősség az 280 per 4 kV per cm, amit be kell helyettesíteni, hiszen a feladat azt mondja, hogy négyszeres biztonságra törekszünk. A másik két adat ismert, végeredményben tehát 29 kV-ot fogunk kapni. Ebben a feladatban az a lényeg, hogy a feszültség, illetve az elektromos térerősség között egy kapcsolatot írtunk fel, a Gauss törvény, illetve a feszültség képletének felhasználásával. Egyik korábbi feladatban az E egyenlő U per D, vagy U egyenlő E szer D összefüggés szerepelt sík kondenzátor esetében. Most ezt igazolni fogjuk, ugyanis korábban ez elmaradt. Nagyon jól ismert levezetés látható itt, amelyben az elektromos térerősséget a töltés, a permittivitás és a felület így módon felírt képletével lehet kiszámolni egy sík kondenzátor esetén. Ebből a feszültség integrálása D szer Q per epsilon A. Ezt a kettőt összehasonlítjuk és ide felírjuk, akkor pontosan az U egyenlő E szer D, vagy E egyenlő U per D jól ismert összefüggést kapjuk meg. Ezt érdemes megjegyezni síkkondenzátor esetén. Az előző hengerkondenzátornál itt egy kicsit bonyolultabb összefüggés volt a feszültség, illetve a térerősség között. Utolsó előtti feladat. Határozzuk meg egy végtelen nagy kiterjedésű sík elektromos terét. A feladat szerint tehát van egy hatalmas nagy sík felület, egy fém felület, amelyen szigma töltéssűrűség helyezkedik el. Ha szemből nézzük, akkor a például is pozitív töltések vannak, akkor a pozitív töltések egyenletesen, hiszen ez egy végtelen nagy kiterjedésű lap, egyenletesen oszlanak el a felületen, és felvehetünk például egy téglatestet ezen a felületen, amely Gauss felület lesz, és fölfele, lefele felírhatjuk a megfelelő komponenseket a Gauss törvény értelmében. Az elektromos tér a rajz szerint függőleges, merőleges alapra, tehát csak a felső lapon lesz valamiféle hozzáadott értéke ehhez az integrálhoz itt baloldalt. Ezzel a résszel, illetve ezzel a lappal nem kell foglalkozni, hiszen ennek a normál vektora ebbe az irányba mutat, az elektromos tér normál vektora, az elektromos tér, bocsánat, erre merőleges, a kettőnek a skaláris szorzata nulla, tehát a Gauss felületnek, a Gauss törvényben használt felületnek csak ez a két tagja fog figyelemre méltó eredményt adni, ez pedig az epsilon szor E szer A, vagyis a D szer A. Csak hogy van egy felső, meg egy alsó lapja, mind a kettő ugyanakkora értéket ad, ezért ezt kettővel be kell szorozni, a jobb oldalon pedig ugyanezen a felületen, tehát ezen a részen, amiben van rajzolva, a felületen szigma szor A lesz a felhalmozott töltés. Innen az elektromos tér szigma per 2 szor epsilon. Abban az esetben, hogyha ezt az alsó lapot ebben az irányban meghosszabbítanánk és kellően nagyra vennénk, akkor ezek az alsó töltések nem vesznek részt az elektromos térerősség kialakításában, ezért erre a kettesre sincs szükség. Ez történik például egy vezető anyagnál, hogyha a lokális elektromos térerősséget akarjuk meghatározni. Az anyagon belül az elektromos tér az nulla, hiszen itt nincsenek úgymond töltések. A töltések a fém sík vagy fém lap felületére próbálnak meg kiszorulni, ezért az elektromos tér az szigma per epsilon lesz. Ez egy nagyon vékony lapka, ez pedig egy viszonylag nagyobb kiterjedésű test, amelynek a lokális térerősségét határozzuk meg így. Az utolsó feladat, határozzuk meg a ρ térfogati töltéssűrűséggel töltött gömb elektromos terét. Van tehát egy nagy R-sugarú gömb, amelyben ρ térfogati töltéssűrűség van, valamilyen eloszlásban, és kíváncsiak vagyunk az elektromos tér alakulására. Belül a D szer A, tehát a Gauss törvényből felírható D szer A úgy néz ki, hogy epsilon szor E és 4 pi R négyzet. Itt kis R-t írtam szándékosan, itt pedig a gömbnek a sugarát nagy R-nek vettem. A nagy R az egy konkrét számérték, a kis R az pedig a változó. Ezt érdemes megfigyelni, az integrál ρ dv, az a ρ szorozva a térfogat, ahol éppen haladunk, tehát ennél az R-sugárnál például ekkora gömböt kell kivenni, ennél az R-sugárnál egy ekkora gömböt kell kivenni, és így tovább. Ha ezt átrendezzük, azt kapjuk, hogy ρ szor R per 3 szor epsilon. Vagyis az elektromos tér a gömbön belül lineárisan növekszik a sugár növekedésével, és elér valamely értéket. Tehát arányos R-rel. Kívül pedig az a helyzet, hogy a bal oldal változatlan, a jobb oldal, hogyha kívülről vesszük körbe például itt egy gömbbel, akkor az mindig ugyanaz a Q-töltés lesz, ez a Q-töltés pedig 4/3 nagy R köb pi szer ρ. Ez a szokásos módon R négyzettel arányosan csökken, ahogy itt ezt lehet látni, tehát a gömbön belül lineárisan nő, elér egy értéket, utána pedig fokozatosan csökken. Fontos az, hogy az elektromos térerősségnek itt, ezen a helyen, tehát a gömb felületén, akár balról, akár jobbról haladunk, ugyanaz az értéket fogjuk megkapni, tehát ez egy folytonos függvény lesz. Ha ebben az összefüggésben a kis R helyére nagy R-t helyettesítünk, akkor ugyanezt az eredményt fogjuk megkapni.